Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer, 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetenciamérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat éradával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leo a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leo Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leo pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.
Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhatja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, Ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leo arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leo pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leo biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leo Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leo utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leo különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
Deténganse! Conviértanse!
Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leó pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
Leó pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leó pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
Kegyelemnek nevezte Leó pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leó pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba hagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggá tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybériekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
Abran a todos este mar de amor.
Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsikné Antal Lóci hajnalka a hitoktató a papi hivatásról Varga József atyával beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen.
Szeretettel köszöntöm Varga József atyát itt köreinkben. Mondhatnám, hogy akasztják a hóhért, de mégsem, hiszen hát te nagyon sokáig voltál a Hitvalló című műsornak az egyik műsorvezetője, és hát most pedig, mint beszélgető társként vagy itt velem a stúdióban. És hát igazából, hogy mi is ennek az oka? Hát nagyon sok oka lehet, hogy miért is hívunk meg téged beszélgetni.
Egyre kíváncsibb vagyok.
De igazából, ugye az elmúlt alkalmakkor már az előző adásainkban a szentségekről beszélgettünk a beszélgető társaimmal, és hát ugye tudjuk, hogy a szentségek Jézus ajándékai, és hát van egy olyan szentség, amit most megint, hogyha kicsit viccelődni szeretnék, akkor azt mondom, hogy a kiválasztottak kapják, és az egyik kiválasztott közé tartozol. Tulajdonképpen most ezen gondolkoztam, amikor idejöttem, hogy mit is jelent az, hogy kiválasztottság? Hát azt, hogy te igent mondtál egy hívásra.
Inkább így fogalmaznék, hogy hívás, mint kiválasztottság, mert ha jól megnézzük, akkor minden ember kiválasztott, és minden ember arra hivatott, hogy elnyeri az üdvösséget. Tehát nekünk is az a célunk. Hát inkább a kiválasztottság helyett a meghívottság szót használnám, hogy ezen belül a Jóisten arra hívott, hogy segítsük az embereket abban, hogy elérjék az üdvösséget. Hát inkább maradjunk a meghívottságnál, mint a kiválasztottságnál.
Igen.
Nem vagyunk ám különbek mi sem, mint már.
Na, ez nagyon jó megfogalmazás volt, mert úgy gondolom, hogy a kedves hallgatóink már rájöttek, hogy az egyházi rendszentségéről fogunk beszélgetni, és ezen belül is tulajdonképpen a te papi hivatásodról. És hát azért gondoltuk, hogy egy papot hívunk ebben a műsorba, hogy aki talán hitelesebben tudna erről a szentségről beszélni, mint mi ugye, akik házasságban vagy csak egyedülálló módon élünk. Na most az első kérdésem irányodba az lenne, hogy mi az a legkorábbi esemény, amire esetleg az imádság kapcsán emlékszel?
Én nekem az első ilyen jellegű élményem az nem konkrét imádsághoz kötődik, hanem amikor először elkezdtek nekem arról beszélni, hogy Jézus itt járt a Földön. Tehát egy ilyen érdekes téma volt, mert egy gyerek számára a valóság és a mese az egy kicsit úgy olykor egybe fonódik. És én is így voltam vele sokáig, hogy hát meséltek róla, hogy Jézus itt járt a Földön. És nekem ez volt az első élményem, és utána, mikor nőttem, és egyre inkább úgy érdekelt a téma, hogy akkor ez most nem a Foxy Maxi világába tartozik, hanem ez egy valóság, és tényleg úgy van, ahogy mondták, akkor kezdett ugye kicsit úgy első lépcsőfokon úgy komolyodni a hitem. A nagyszüleimtől láttam ugye először az imádságos életet. Főként a anyai nagymamám volt olyan vallásos, aki tényleg számára központ volt a templom, és ezt hát ugye gyermekei ezt egy kicsit érdekesen nézték, mert idős ember volt, akkor is letérdelt a templomban, amikor nem tudott felkelni, amikor segíteni kellett neki, amikor úgy kellett érte menni, hogy gyertek, mert mamát fel kell állítani, akkor is ott volt, és mondták neki, hogy hát Panni néni nem kell letérdelni, hogyha nem bír, de hogy nem, akkor is le kell. Tehát, hogy ez a hit és ez a hűség volt az, ami úgy engem megérintett. A papszentelésem tájékán kiderült, hogy ő nagyon sokat imádkozott azért, hogy a szüleimnek fiúgyerek szülessen, és az végre egyszer pap legyen, a sok unokának a legvégén, végre egyszer az pap legyen, és ezt igazából, mondom, ez ma majdnem a papszentelés körül jutott a tudomásomra, tehát nem is volt ez olyan egyértelmű nekem így soha, de azt mindig tudtam, hogy ő hitében hűséges, hogy ő figyel a Jóistenre, de ez most, amit most mondtam, ez állítható a nagyszüleim mindegyikéről egyébként, de az ő életében ez az ilyen elkötelezett magatartás, ami úgy megragadott. Tehát ami inkább az imádság felé ment. Tehát nem konkrét ima, hanem ez az esemény vitt inkább az Istennel való kapcsolat útján előre. Meg egyébként most is sokat szoktam erre gondolni, erre a hűségre, ami úgy megtartó erő az ember életében.
Hol találkoztál te először a papi hivatással?
A szűkebb családban nem volt pap, legalábbis nem tudok róla. A tágabban volt jezsuita testvér a tágabb családból. Igazából én a papképpel először hogy akkor találkoztam, amikor ugye kisgyerekként, fiatalként elkezdtem rendszeresebben minisztrálni. És akkor, ami érdekelt a papságból, az mindösszesen annyi volt, hogy miért nem nősülhetnek meg a papok?
Ki vitt oda? Tehát kinek a hatására kezdtél el minisztrálni?
Szüleimmel mentem először. Tetszett? A templomba így. Először a külsőség ragadott meg, illetve először úgy is mondhatnám, hogy először volt bennem egy félelem, tehát az újtól, vagy nem tudom, hogy mit kell ott csinálni, vagy az újtól egy ilyen tartózkodás, de utána ugye a külsőség ragadott meg egyébként elsőre, hogy milyen szép ruha van, meg hát a minisztránsok azért ugye a egyházközségnek a krémjei, tehát abban milyen jó beletartozni. Hát ezek ragadtak meg ugye elsőre, és utána azért ez egyre inkább mélyült, és akkor egyre inkább tudatosan nem csak a külsőség vezérelt, vagy végül egyáltalán nem a külsőség vezérelt, hanem tényleg a szolgálata.
A te gyerekkorodban hogy nézett ki a hitoktatás? Volt? Vagy csak a plébánián?
Inkább a plébánián zajlott a hittan, mint sem az iskolában. És akkor egy kicsit úgy szigorúbb körülmények között, de azt én bevallom, hogy én erre így konkrétan már nem emlékszem, inkább később, nyolcadikos vagy attól fölfelé emlékszem inkább így az ilyen hittanos dolgokra. Hát, hogyha el lehet ezt így mesélni, akkor én első áldozós akkor voltam, amikor egy rendes gyerek szokott, én sokkal előbb, mert egyszer véletlenül elsős voltam, amikor a szüleim nem jöttek velem a misére. Én akkor még nem minisztráltam, ez biztos, erre emlékszem, és kíváncsi voltam, hogy mit osztogatnak, és én is sorba álltam, és sikerült megáldozni. Úgyhogy így első áldozom, nem akkor voltam, de
De utána azért felkészültél rendesen.
Persze, hát akkor nem figyelte senki amúgy, hogy én most úgy beslisszoltam hátsó ajtón, de természetesen, amikor első áldozónak kellett lenni, akkor ott voltam.
Igen, ott tartottunk, hogy minisztráltál, ami egy kicsit először akkor döcögősen indult, de aztán gondolom, hogy megszeretted.
Természetesen egyébként én nagyon szerettem. Azt szeretném úgy megjegyezni, hogy én nem is tartoztam azok közé, a gyerekek közé, akik mondjuk otthon hokedlim is éznek, és akkor már egyből 3 éves korában tudja mindenki, hogy mi akar lenni a gyerek. Én nem tartoztam ezek közé. Én szerettem a templomot, meg szerettem a minisztrálást, de valahogy az én életemben foglalkoztam azzal, hogy a papok miért nem nősülhetnek meg, de azt tudtam, hogy az én életemben ez egy ok arra, hogy én valószínűleg nem leszek pap.
Na, és hát a Jóisten mégis másképp gondolta. És aztán később hogyan erősödött meg a hivatás gondolata? Mert akkor ugye ezek szerint nagyon szeretted a templomot, szerettél minisztrálni, gondolom, hogy ez kitartott egészen gimnazista korodig talán?
Utána is.
Meg utána is? Utána. Tehát, hogy egy jó keresztény emberré nőtted ki magad, és aztán pedig ugye jöttek a gimnáziumi évek.
Szerintem én a minisztrálást soha nem szüntettem meg. Én nem emlékszem arra legalábbis, hogy ebbe lett volna szünet. És igen, amikor kikerültem általános iskolából, akkor azért volt, hát ugye kamasz gyerekek, és hát nyilván bennem is volt lázadás, és hát ezt a szüleimnek köszönöm is, hogy kitartottak ebben, mert ez nem volt könnyű. Hát, hogyha most velem ugyanezeket megtennék,
kicsit... Lázadás. Mit akar?
Hát minden törvény ellen, miért nem szabad, miért szabad, most ide megyünk, én nekem pont az biztos, hogy nem kellett. Tehát ilyen dolgok, vagy ekkora haza kell jönni, hát most miért? Hát kimondtál, hogy 1 órával később érkezek, akkor mi történik? Tehát, hogy ilyen lázadások voltak az életemben, de inkább most oda szeretnék kiukadni, hogy én minden ellen így tudtam lázadni, tehát bármi történt az életemben. Egyetlen egy fix pont volt az életemben, az a vasárnap ömse. Ezzel nem tudtam vitatkozni, ez olyan evidencia volt az én életemben, hogy vasárnap elmegyünk a misére, hogy tehát ezzel sokat nem tudtam vitatkozni, tehát ez megvalósult, és én mai napig nem értem azokat, akik azt mondják, hogy jó, hát most elmentünk kirándulni, most nem mentünk misére. Hát ahova elmentünk kirándulni, ott is van templom, ott is el lehet menni misére. Tehát, hogyha tényleg a fontos az ember számára, én legalábbis azt érzem, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért fontos ez, egy belső késztetés, egy belső vágy arra, hogy így teljes a hetem, vagy így kezdődik a hetem. Tehát most teljesen mindegy, hogy nézzük. Így mondjuk fogalmazunk úgy, hogy így kezdődik a hetem, tehát ebből a forrásból. Tehát ez volt az, ami ellen nem tudtam lázadni, ami így végig kitartott. A gimnázium után én nem mentem egyből a szemináriumba, akkor még hát jártam a szentmisére, imádkoztam, de onnan ott volt bennem a papkép, mert azért sok jó pap példával találkoztam a szülővárosomba, és tényleg az ő példájuk sokat segített, de akkor még nem mozdított abba az irányba, hogy pap legyek, és így 3 évet dolgoztam a mezőkövesdi áfésznál, és ez a 3 év, vagy 2,5-3 év volt az, ami segített a papságba. Tehát ez volt a mérföldkő az én papságomban, ez a 2,5-3 év, amikor befejeztem a munkát, és utolsó munkanapon hazamentem, és akkor közöltem, hogy na, akkor ma volt az utolsó munkanap, és akkor szerintem a családban egy mindenki ilyen kikerekedett szemekkel nézett, hogy ezt mégis megmeri tenni. És hát végül is így indult a papság felé vezető utam. És ebben azért, ahogy mondtam, tehát sok pap volt, aki segített ebbe az ő példájuk, és itt szeretném egy kicsit megjegyezni, hogy imádkozunk mindig a szentmiség végén papi szerzetesi hivatásokért, és ez természetes, hogy így van, ennek így is kellene, az imádságnak ereje van, nem ezt szeretném kétségbe vonni, hanem hogy az életpéldánk az milyen sokat jelent. Tehát a jó példa, tehát amikor ránk néz egy fiatal, most akár már rám is így 20 éves papság után, ránk néz egy fiatal, és azt mondja, hogy akarok ilyen lenni, vagy nem akarok ilyen lenni. Tehát ez kiegészíti azt az imádságot, amit a szentmiség végén szoktunk imádkozni. Tehát az élet példa, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokat számított, és szerintem a mai fiatalok életében is nagyon sokat számít.
Téged hallgatva azért úgy felmerül a kérdés, milyen volt az a pap, vagy ki volt az a pap, akire szerettél volna hasonlítani?
Hát amíg én otthon voltam, addig tényleg a káplánok, főképp a káplányaink között voltak olyanok, akikbe vonzott a elkötelezettség, tehát hogy tényleg papi tevékenységet folytattak, foglalkoztak velünk, kirándulni mentünk, ha kellett, tanultunk. Tehát minden olyan dolgot megtettek velünk, ami tényleg úgy formálta bennünk a hitet. Tehát nekem ez volt ott a vonzó, hogy én is ilyet akarok, vagy én is így akarok, vagy én is segíteni akarok másoknak. És tényleg egy elkötelezettséget, egy hűséget láttam bennük. És ez vonzó volt az, hogy tényleg segítettek, ott voltak, mellettünk voltak, mindig nyitottak voltak, be lehetett menni a szobájába, akkor még ez a pap szobájába bemenni, hát ez még olyan volt, mintha Mennyországot léptük volna át, hogy na, itt is jártam.
Igen, tehát, hogy, de ez tényleg így volt, hiszen azért régebben volt egy pici távolságtartás, ugye az atyák és a hívek között, valahogy másképp kezelték a papokat, erről már ugye régebben beszélgettünk is, de azért itt feltenném azt a kérdést, ami ugye mindig előjön. Honnan tudtad, hogy Jézus erre a hivatásra hív?
Hát azt tudom mondani, hogy semmi olyan nagy csoda nem történt az életemben.
Pedig hogy vártam, hogy most ezt mondom.
Felkaphattam volna a fejem, hogy de nagy csoda volt. Nem csodához kötődik, ez egy folyamat volt. Hát az, hogy volt egy alap, egy vallásos élet, ami lehet, hogy hagyományos vallásosságra épült eleinte, tehát elmegyünk a templomba, mert azt mondták, hogy el kell menni, vagy írja a 10 parancsolat, hogy el kell menni, vagy azt mondta a hitoktató, hogy el kell menni, vagy megyünk gyónni, megyünk áldozni, mert egy rendes keresztény ember így is szokott. Tehát ez a hagyományos vallásosság, ez úgy üzemelt az életembe. Én inkább azt látom mérföldkőnek, egy óriási lépésnek előre, amikor mindez megváltozott, és úgy rájöttem arra, hogy ez hosszú távon nem üzemel, hogyha rutinszerűvé válik a kereszténység, csak akkor tudunk előrébb lépni a hitünk útján is, de szerintem ez mindenkire igaz, nem feltétlenül csak a papra, hanem amikor élővé válik az Istennel való kapcsolatunk, amikor azért megyek a templomba, mert szeretem az Istent, vagy azért megyek gyónni, mert szeretem azt, akit megbántottam, vagy azért megyek áldozni, mert találkozni akarok azzal, akivel baráti kapcsolatban vagyok, vagy egy ilyen belső találkozást akarok Jézussal. Tehát amikor így élővé vált, és mondom, ez egy folyamat volt az én életemben, és ezek a példák, ezek segítettek benne, meg az ő útmutatásuk segített benne, hogy egy ilyen élőbb kapcsolatba kerüljek a Jóistennel, és ez vitt arra, hogy ezt a hivatást választottam. Tehát ez nem kötődik csodához, hanem egyszerűen csak egy találkozás, egy folyamatban egy találkozás.
És egyre inkább megérlelődött benned. És aztán választottad a szemináriumot, és elindultál ezen az úton. Milyen érzésekkel? Emlékszel még?
1996-ban mentem a szemináriumba. Nem? 95-ben, bocsánat. 1995-ben mentem a szemináriumba, akkor voltam elsős. És akkor Veszprémbe kezdtük az első évet. Ott volt egy ilyen
ismerkedős
év.
Időszak.
Egy ilyen bevezető időszak a szemináriumba, és hát olyan, úgy mentem be a szemináriumba, hogy biztos, hogy mindenki szentebb, mint én, biztos mindenki jobb, mint én, és ez egyébként meg is határozta a szemináriumi létemet másodéves koromig, mikor visszakerültünk a saját egyházmegyünkbe, én ide Egerbe kerültem, és az akkori spirituális atya egy elmélkedés tartott arról, hogy hogyan kell elmélkedni. És azt mondta, hogy Isten jelenlétébe kell helyezkedni. Na, itt vallottam kudarcot, hogy én ilyet nem tudok Isten jelenlétébe helyezkedni, és tényleg ezt elsősként, amikor úgy éreztem, hogy na hát, ugye papi hivatása ne további az életemnek, és én nem tudok Isten jelenlétébe helyezkedni, ez egy érdekes érzés volt, és még nem rájöttem arra, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni nem tudunk anélkül, hogy fel ne fedeznénk azokat az életünkbe, azokat az eseményeket, amelyek pozitív események. De nagyon sokszor oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon sokszor belesünk abba a hibába, és itt rontjuk el akár még a hivatásválasztásunkat is sokszor, hogy már megint milyen rosszat követtem el. Megint kivel vesztem össze, megint csúnyát mondtam, megint nem mentem vasárnap misére, megint a szüleimmel, megint tiszteletlen voltam, és az embert ez lefelé nyomja. Ugye a jó események, hogy mi történt velem ma, biztos, hogy mindannyian tudnánk akár csak a mai napunkból is egy olyan eseményt mondani, amiben megéreztük az Isten szeretetét. És azt gondolom, hogy ezek azok az események, amik az Isten jelenlétébe helyeznek, és akkor egy kis ilyen belső örömet éreztem, hogy, hát persze, hát ezt tapasztaltam az elmúlt időszakban is, a szemináriumban is, ezt tapasztaltam abban a 2,5-3 évben is, amikor dolgoztam, és egy időben volt bennem egy olyan érzés is, hogy én miért nem jöttem már hamarabb a szemináriumba, tehát miért kellett nekem ott 2,5-3 évet ott feleslegesen ellébecolni, vagy ellenni, vagy szemináriumtól távol lenni, és azért most is érzem annak az előnyét, hogy, később mentem a szemináriumba, mert, úgy van rálátás mondjuk arra, hogy akik világi munkahelyen dolgoznak, ők hogy élnek. És ezért nem sajnálom. Tehát ezek az érzések határozták meg ugye a szemináriumnak ugye első időszakát, és hát később ott már egy kicsit már komolyodott a helyzet, amikor közeledtünk a papszenteléshez, és volt egy tanárunk, akinek ez a előadása, ez a szeminárium előadása, ez a mai napig úgy a lelki életemre is hatással van.
De hát akkor az egy nagyon pozitív dolog, hogy, ilyen jól tudott hatni.
Igen, látok. Igen, az ő előadása az arról szólt igazából, hogy bejött az órára, és azt mondta, hogy bizonyítsuk be, hogy feltámadt Jézus. És akkor mindent mondtunk, hogy benne van a Bibliában. A válasz az volt, hogy őt én is tudok írni. És a mindenféle dolgot mondtunk, hogy mi az, ami bizonyítja Jézus feltámadását, és az előadása arra ment ki, arra éleződött ki, hogy, az apostolokat sem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy üres a sír, mert az még nagyobb kétségbe hozta őket, mint ugye tudjuk, hanem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy találkoztak vele, hogy beszéltek vele, hogy ettek vele, hogy látták őt élő valóságában. És utána ez határozta meg az életemet, hogy, ennek a 6 évnek az a célja, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is találkozzak a feltámadt Jézussal. De hát ugye mondhatjuk azt, hogy hát szoktuk is mondani, hogy apostoloknak könnyű volt, mert ott volt, abba fizikai időbe éltek, és nekik sokkal könnyebb lehetett, pedig egyáltalán nem igen volt könnyebb, hiszen a 13. Leó pápa írja, hogy ami Krisztusban látható volt, az átment a szentségekbe. Tehát egy jól végzett imádságban, amikor szinte egy karnyújtásnyira érezzük magunktól az Istent, akkor ez a Jézussal volt találkozás. Vagy a áldozáskor, amikor tényleg érezzük az Isten közelségét, ez a Jézussal való találkozás. Tehát nekünk is számtalan lehetőségünk van, és ugye ezeket a lehetőségeket próbáltam úgy megragadni a felkészülésben, a lelki felkészülésben.
Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató Varga József atyával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portrémisorunkban befejező részéhez érkezünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és meghallgathatják Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szentbeszédét. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval is, a kora esti hírmondóval, 7 óra 5 perctől környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban generációváltásról a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést mutatjuk be. 3 óra 5 perckor kezdődő közéletünkben ma Csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. A rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. Viszont hallásra!
Az én testem valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Engem az élő atya küldött, és általa élek. Így az is élni fog én általam, aki engem eszik. Olvasom a János evangéliumban. Az a keresztény, aki fölfogta hitének értelmét és Krisztus kegyelmének nagyságát, nem terhes kötelességnek, hanem kitüntetésnek fogja tekinteni, hogy minél gyakrabban részt vehet Krisztus családjának lakomáján. Jézus jelen van az oltári szentségben. Nálam van, velem van, bennem van. Ez tán sok is egy embernek. A szíve elbírja, de az esze? Annak oly merész, oly különös, oly idegenszerű valami. Eukarisztikus lakoma. Isten vendégei felsorakoznak, nem egy közülük testileg vagy lelkileg nyomorék. Mégis az öröm itt az alaptónus. Azé az örömé, amely a kereszt kinnyaiból forrásozik. Az élet ételét és italát szolgálják itt fel. Azét az életét, mely a halálból született. Miért akarjátok megfosztani isteneteket saját tulajdonától, könnyetektől, mely szemetekből budjan? Hisz tietek a kehelyben az ő könnye is vére. A ti könnyetek, véretek, verejtéketek is hasonló a borhoz és vízhez, az ő áldozata anyagához. Ezt szomjazza ő, ezután éhezik. Itt volna az alkalom, hogy egyesüljetek az ő sorsával. Szánjátok őt, aki csak 33 évig szenvedhetett. Egyesítsétek szenvedésteket az övével, mert hiszen csak egyszer lehet meghalni. Jézus Krisztus, te csodálatos szentségedben kénszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott, hogy ahhoz olyan lelkülettel közeledjünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen érezzük.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,